Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánok mindenkinek! Ez itt a Rep City Keleten-Nyugaton Podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Az előző podcastünk elején foglalkoztunk egy kicsit nem NBA témával, a szólásszabadsággal, és gyorsan szeretném elmondani, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok arra, és szerintem ez Zoli nevében is mondhattam, hogy milyen értelmes és tök jó párbeszéd alakult ki az NBA Magyarország csoportban a posztunk alatt. Bevallom őszintén, hogy az elmúlt években nem emlékszem, hogy Facebookon egy ilyen kényes, érzékeny témában ilyen színvonalú párbeszéd ment volna le, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt, és ki is egészített minket csomó információval a Petri üggyel kapcsolatban, amiben szerintem én legalábbis biztos vagyok benne úgy utólag, hogy nem tájékozottam eléggé, de ugyanakkor a szélsőséges szólásszabadság melletti álláspontom az természetesen nem változik. Ugyanakkor tök jó ott elolvasgatni a dolgokat, hogy azért egészen pontosan miről is van szó.
És ebben azért tudod, hogy mi van benne, tehát csak azok szóltak hozzá, akik meghallgatták a podcastet, tehát akik podcastet hallgatnak, és ha megnéznénk, hogy azok, akik podcastet hallgatnak, milyen viszonylatban állnak azokkal, akiktől várhattunk volna olyan kommenteket esetleg, akkor nyilván lenne egy szakadék, egy különbség. Tehát olyan nagyon sok, hogy is mondjam, nem akarok csúnyán fogalmazni, de kevésbé nyitott emberek, nem hiszem, hogy nagy korreláció van köztük és a podcast hallgatók között, úgy bármilyen témában általánosságban.
Hát ezt kutatások is egyébként igazolják, tehát általában a podcast az nem a beszűkültebb embereknek a világa, úgyhogy ez Magyarországon is lehet, hogy érvényesül. Minden esetre mi nagyon büszkék vagyunk rátok, és köszönjük szépen. Az témában az egyik kedvenc hozzászólásomat, ha nem a kedvenc hozzászólásomat, azt Mészáros Péter írta egyébként, aki leírta sokkal jobban megfogalmazva, mint én adásban, azt, hogy mi a probléma most a közösségi terekkel, és hogy gyakorlatilag a társadalmi diskurzust mennyire lehetetlen ott folytatni, és hogy a cégeknek a különböző versenyszférabeli érdekei gyakorlatilag önmagában meggátolják azt, hogy értelmesen folyjon ilyen témákban a társadalmi diskurzus. Most szerintem egész jól összefoglaltam, de mindjárt megkérdezhetjük Mészáros Petitől, mert itt van velünk, úgyhogy a mai témánk az elég egyértelmű lesz, éppen ezért is. Peti, köszi szépen, hogy elfogadtad a meghívást, szia!
Köszönöm a meghívást, meg a hízelgő beharangozás is, most itt pironkodok itt magamban, hogy így egyből egy dicsérettel kell szembesülnem.
De hát ez ilyen.
Szia Peti, én is üdvözöllek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
És biztos sokkal jobb így beszélgetni, mint amikor John Hammondként beszélgettél Pat Riley-val, ne?
Hát egyébként zseniális élmény volt, csak hát nem sikerült lehúznom az öreget, ez pedig rajta volt a bakancslistámon, hogy egyszer Pat Riley-t jól le kéne húzni, még ha csak így játékban is, de...
Hát ez ilyen. Na és hát a mai témánkra is térjünk rá, mert hogy szeretnénk végre ezt az agyon harangozott, ez nagyon hülye szókapcsolat lett, de értitek, szóval rendkívüli módon beharangozott draft class-t egy kicsit megismertetni veletek, kedves hallgatók, mert azt gondolom, hogy ezt a mostani class-t így előjáróban, persze mindig csak utána tudjuk meg, a 2018-as Doncic féle class-hez nyugodtan lehet hasonlítani, legalábbis mostani tudásunk szerint, és hogyha belegondolunk, hogy ott kik mentek el mondjuk a top 5-ben, tehát emlékeztetőül Ayton Bagley, Doncic, Jaren Jackson Jr. és Trae Young, ami azért egy nagyon durva első ötös, még akkor is, ha Bagley mondjuk a sérülései miatt nem fog tudni érvényesülni végül. Szóval, hogyha végigezt végignézzük, akkor már értitek szerintem, kedves hallgatók, hogy miért van az, hogy idén bizony tankolnak a csapatok, pedig az új lottery sorsolás rendszer óta azért ilyen egészen extrém tankokat, mint az, hogy most kiültetik Horfordot az OKC-nél, mert túl jók, stb. Tehát ilyeneket azért nem nagyon láttunk, és azt is, hogy mi miért vagyunk annyira lelkesek, de hát akkor kezdjünk szerintem mégiscsak azzal, hogy befejeződött az NCAA-nek a küzdelme, és akkor először Petihez fordulnék, mennyire volt meglepő, hogy ez a négy csapat került a Final Four-ba, mert a kiemelések alapján annyira nem.
Számomra az álomdöntő jött össze a Gonzaga-Baylor meccsel. Igaz, hogy a Baylor kiemelésre a harmadik volt, de én őket szerettem volna a Gonzaga ellen látni a döntőben, úgyhogy ennek én nagyon-nagyon örültem. A másik két csapat a Final Four-ban, ugye a Houston és a UCLA, ők már vaskosabb meglepetés voltak. Igazából a UCLA nagyon nagy madness-t ment, és abszolút meglepő az ő Final Four szereplésük, de hát, hogyha tudjuk, hogy minden évben van egy meglepetés, csak azt nem tudjuk előre, hogy ki. Ilyen szempontból az ő négyesbe való bejutásuk sem az. A Houston esetében meg egy ilyen no-nonsense madnessről vagy tornáról beszélhetünk, mert olyan hatalmas győzelmeket, skalpokat nem szereztek, esélyesebbként tovább mentek, nyilván mindig az első kiemelteket, a négy első kiemelteket várja az ember a Final Four-ba is, de hát ez úgysem fog összejönni, úgyhogy az ő szereplésüket így ilyen szinte meglepetésnek sem tekinteném, de hát ugye a két nagy elvitte a figyelmet, úgyhogy nem, összességében nem meglepő ez a négyes.
Zoli, nem tudom, mennyire nézegetted itt a March Madness-t, volt-e olyan csapat, először egy csapat szinten kérdezném, ami, mert tudom, hogy a Baylor az például neked is ilyen, ugye az NBA Utah Jazz-zel gyakorlatilag, szóval hogy volt-e olyan csapat, akár a Bayloron kívül is, amelyikre felkaptad a fejed, vagy amelyiket szívesen nézted?
A Baylor volt egyértelműen a kiemelkedő. Tehát az a típusú játék, amit ők játszottak. Nekik mind a két Final Four-os meccsét gyakorlatilag megnéztem teljes egészében, kicsit belepörgetve, ahogy az NBA meccseket is szoktam, de tényleg szenzációs volt, amit láttam. Én alapvetően nem szeretem nézni feltétlenül az egyetemi kosárlabdát, de amit ők csináltak, az nagyon, nagyon is kedves volt a szememnek, a szívemnek, agyamnak. És egyébként nyilván a Gonzagát is figyeltem, ugye róla tudjuk, még azok is, akik ugye nem nagyon nézik NCAA-t valószínűleg, de nagyon szeretik az NBA-t, hogy ugye John Stockton csapata volt, arról az egyetemről jött, és ugye a fia is ott játszott jó pár évvel ezelőtt most már. A Baylort pedig onnan is ismerhetjük, ugye, hogy nekik ez volt azt hiszem talán a harmadik döntőjük, de Peti majd megerősíti, hogy megcáfolja ezt, és végre azt hiszem most először sikerült nekik nyerni.
Peti, nyugodtan cáfold meg, vagy erősítsd.
Most így az adat nincs meg nekem se fejből, de mindjárt utána nézek.
Addig rögtön emeljünk ki két játékost, ugye Davion Mitchellt és Jared Butlert, akik hát tulajdonképpen ennek a szereplésnek is köszönhetően emelkednek szépen a draftboardokon, mind a ketten. Tehát ugye a Baylornak az egyes és kettes poszton játszó játékosairól van szó, és arra kérnélek, Peti, hogy akkor mielőtt még a legnagyobb nevekre rátérünk és az ő csapataikra, azért Mitchellről meg Butlerről egy-egy szót szólj, mert őt most eléggé egy ilyen DiVincenzo-szerű emelkedésen vannak túl, és nem is biztos, hogy megállt ez az emelkedés. Még jelenleg ilyen 10-15 közé várják mind a kettőt.
Közben megnéztem, ez volt a harmadik Final Four appearance-ük, és legalább a második döntőjük, most azt nem látom, hogy az elsőbe bejutottak el, de egyébként borzasztó régen nem voltak itt.
Második döntő, igen.
Második döntő volt, hosszú évtizedeket kell visszamenni, de ennek ellenére egyébként egy nagy hagyományokkal rendelkező, nagyon régóta fennálló csapat.
Ezt nyugodtan összetehetjük a Mitchell és Butlerről való elmérkedéssel szerintem. Ők is részesei voltak ennek a fajta játéknak, és ők ketten ki is emelkedtek talán.
Egy picit hadd indítsak távolabbról. Jared Butler a tavalyi draft egyik ilyen potenciális sleeper pikje volt, a Baylor Bearsnek nagyon jó szezonja volt már az előző is, és ez a Covid miatt félbeszakadt szezon, elmaradt March Madness, ez egy ilyen nagyon erős hiányérzetet keltett ebben a csapatban. Ők már tavaly készültek volna egy komolyabb Madness menetelésre, és hát mivel ez nem jöhetett össze, így végül tulajdonképpen kisebb meglepetésre Jared Butler azt mondta, hogy ő még marad egy évet. Valószínűleg az első kör végén tavaly is kihúzta volna valaki. Ugye ez mindig kockázat egy játékosnál. Például Cassius Winston esetét hozhatjuk fel, aki évekig volt a Big Ten-nek, illetve az NCAA-nek az egyik legjobb irányítója. Consensus All-American is volt. Egy kifejezetten jó játékosról beszélünk, aztán csak nem jött ki a draftra, csak maradt még egy évet. Hát, ha összejön, ugye tavaly neki szintén a Covid miatt nem jöhetett össze az utolsó nagy Madness megmérettetés, és hát egészen a második kör végéig csúszott egy 4 éves egyetemi szezon után. Tehát Butlerre is várhatott volna ez a sors, ezt kockáztatta, viszont hát most már kimondhatjuk, hogy ez maximálisan megérte neki, hiszen mégiscsak megnyerték ezt a döntőt. Az ő stokja, az ő részvényárfolyama is nagyon sokat emelkedett a szezon elejéhez képest. Ő is, és Devin Mitchell is valahol az első kör végére várt prospect volt. Egyértelműnek tűnt a szezon elején, hogy Butler a jobb játékos, ugye mégiscsak ő a lead ball handler, scorer feladatokat többet tud vállalni, és hát Mitchell ő egyértelműen a kiegészítő személyzet tagja volt egészen eddig az évig, aztán robbantott egy eszméletlen nagyot, úgy néz ki, hogy megtanult triplázni, bár a büntető százalékaiból, illetve a történetéből látjuk, hogy ez egy nagyon erősen tanult tripla, ami nélkül sem lehet persze gátposzton meglenni az NBA-ben, de ezt hozta, és hát ez az ugrás a meglévő védekezéséhez, a pici játék szervezéséhez, akkora pluszt tett, hogy nem csak az ő emelkedését láthattuk a draftboardokon, hanem szezon közben Sam Veszeniék podcastjében még azt a kérdést is boncolgatták, hogy vajon a Butler-Mitchell páros az NCAA férfi kosárlabda történetének valaha volt legjobb guard párosa-e, vagy lehet-e így beszélni róluk. Hoztak föl példákat, főleg régebbi 2000-es évek elejéről, 90-es évekből nem annyira komoly NBA karrierbe futó játékosokat, de az már az, hogy egyáltalán egy ilyen párbeszédbe be lehet vonni ezt a kettőst, azt szerintem nagyon jól megmutatja, hogy milyen játékosok is ők, és hát szerintem azt is, hogy mennyire megérdemelten nyerték meg ezt a tornát.
És akkor most egy kicsit próbáljuk meg leírni őket egy-egy szóval, egy-egy komppal, csak azért, hogy el tudják helyezni a kedves hallgatóink is, hogy milyen játékosokról van szó, én nekem Mitchellre van egy jó kompom. Emlékeztek arra a Phoenixben látott Eric Bledsoe-ra, aki jól dobta a triplát, tudott azért némi pick and roll szervezni, és egy atletikus, bár alacsony, de atletikus nagyon jó védő volt, de nekem tehát ráemlékeztet. Arra a legjobb Bledsoe-ra emlékeztet engem Davion Mitchell. Butlernél meghagynám a nektek a comparison-t.
Nekem azért nem adja feltétlenül ez a comparison, mert Mitchell szerintem ez egy nagyobb. Bledsoe-t én sose láttam igazi 6-2-nek, tehát szerintem ő inkább ilyen 6-1 körül van. Lehet egy cipőben egyébként ugye 6-2-nek mérték, de ő nincs szerintem közel 190 centihez. Egyébként abból a szempontból jó, hogy ugye emlékszünk Bledsoe-ra, főleg a fiatal Bledsoe-ra, hogy milyen hihetetlen fizikuma volt. Mitchell is ugye 200 font felett van, viszont hát azt én mindenképpen hozzátenném, hogy jobb triplázó. Nyilván még ez kicsi minta, és ugye tudjuk, hogy az NCAA minta az nem feltétlenül annyira mérvadó, de amit idén csinált, az brutális, tehát az a majdnem 45% az tényleg az elit kategória. A büntetődobó százalék azért aggasztó, tehát esélye sincs a 70% közelébe kerülni a 3 szezon alatt egyszer se, az azért nálam egy kicsi red flag, és felveti azt, hogy ő milyen triplázó lehet az első 2-3 évben az NBA-ben, mert lehet, hogy inkább visszatér erre a 30% közelére, amit ugye a 17-18, meg a 19-20-as szezonban csinált. Meglátjuk.
És akkor Butler, vagy itt adjuk át inkább Petinek a hasonlítás lehetőségét?
Butler szerintem ugye klasszikusabb ball handler, bár ma már nem feltétlenül fontos, hogy egy pass first játékosok legyenek a ligában, és azért ő se lesz az, de valószínűleg nyilván csapat need-től függően én egyébként lehet, hogy őt vinném el hamarabb, ami ugye fura lehet, mert azért főleg ha atletikusságot is nézzük, azért Davion Mitchell most magasabbra taksálják, de valahogy nekem Butler
intelligenciája.
Lehet, hogy az inkább, illetve hát nyilván az is fontos számomra, hogy a büntetőzés nagyon-nagyon jó, és hogyha egy olyan játékost akarsz, aki három szinten fog az NBA-ben eredményes lenni, hogy a három szintű scorer lesz, akkor én lehet, hogy Butlert vinném el. De nyilván az attól is függ, hogy milyen csapatom van és milyen need van. Az biztos, hogy mindegyik olyan elsőkörös pick, akiben nincsen egetverő upside szerintem, de nagyon jó esélyük van arra, hogy rotációs játékosok legyenek az NBA-ben még 5-6-8 vagy akár 10 szezon múlva is.
Hát így a Butler komp kapcsán én is kerülgetném a forrókását, mert szerintem marha nehéz egy játékos találni, akihez az ő játéka hasonlítható. Valóban van egy kis betörése, nem elit, nem extra, de nem rossz a betörése, a triplája is jó, pull-upja is van, tud passzolni, de nem ez a pass first irányító.
Mikor Shai Gilgeous-Alexander megérkezett az NBA-be, nem valami hasonlót láttunk?
Nem, mert Shai nem volt ennyire érett játékos, illetve ott a fizikai paraméterek is nagyon mások, szerintem. Illetve, hogy mondjam, olyan szempontból én első éves rookie játékosként nagyon érettnek láttam a játékát, abból a szempontból, hogy nem vállalta túl magát, nagyon szépen megtalálta abban a Clippersben magát, engem megvett ott kilóra, hogy milyen NBA játékos lehet belőle. Butler szerintem nagyobb szerepet, nagyobb usage-et fog kapni akármilyen csapatban, vagy hogyha ő nagy perceket kap, akkor az usage-el is kell, hogy járjon, mert egyszerűen olyan típusú játékos. Védekezése is oké. Hogy mondjam, szerintem neki nagyon elit szkíje nincsen, viszont egetverő hiányossága sem. És éppen emiatt nehéz kompot találni hozzá.
Megnéztük a bajnok csapat két olyan játékosát, akit valószínűleg az első körben visznek, de most nézzük meg a híres neves Gonzaga döntőbe is várt, és ott aztán végül ugye vereséget szenvedő csapatának, hát irányítóját, kettesét, mert még ebbe se vagyok teljesen biztos, de minden esetre az idei draft egyik franchise player jelöltjét, Jalen Suggs-t. Azt hiszem, hogy a Gonzaga azért eléggé az ő hátán vitte ezt a menetelést végig, és nekem van egy olyan ilyen hasonlítás, ami nagyon-nagyon tetszik Suggs-zal kapcsolatban, legalább 6 vagy 8 nevet olvastam nála, de szerintem van egy ilyen Brandon Roy vibe, úgymond vibrálás benne, és ezt nem csak azért mondom, mert nagyon szerettem Brandon Roy-t, hanem mert kifejezetten tetszik az, hogy Roy-nál is azt láttam, hogy ő nem volt azért elit atléta, nagyon jó atléta volt, nem volt elit atléta, rohadt okos volt a méreteihez képest, jó ball handlinggel, és egyszerűen hihetetlen ritmusérzékkel, tehát amit Doncsicsnál szoktunk mondani, ahogy ritmust vált, szerintem az Roynál is nyomokban ott volt, ezért is volt olyan sikeres betörő például, ami szerintem nem kellett volna, hogy az legyen. Suggs-ba egy kicsit őt látom. Először is erről mit gondoltok, illetve szerintetek is egyértelmű franchise player jelölte Suggs, és akkor most Petit kérdezném előbb.
Én vagyok ma a comp killer, mert hogyha elfogadjuk, hogy tök máshogy fog játszani Jalen Suggs, mint Brandon Roy, akkor igazad van. Tehát, hogy
Brandon Roy skillsetjével, de mégsem azzal a játékkal, mondjuk így.
Így van, igen, ez talán így pontos. Tehát neki szerintem nagyon más lesz a játéka, mint Brandon Roy, de az összes kompot utálom Suggs-szal kapcsolatban, és még a Brandon Roy kompot legkevésbé. Úgyhogy ebből a szempontból én adom, szerintem ő inkább lesz irányító a mai ligában. Persze könnyen lehet, hogy ez éra specifikus, és Roy is inkább lenne irányító a mai ligában, mint kettes. Minden esetre, ami bizonyos, hogy én franchise player potenciált látok benne, sőt, championship first option potenciált is látok benne. Nagyon szeretem Jalen Suggs játékát, és nagyon magasra taksálom az ő potenciáját is.
Mielőtt Zolinak átadnánk a szót, én gyorsan azért annyit hozzátennék, hogy ugye Suggs-nál az lesz az NBA-ben a kulcs, hogy az ő, hát inkább közepes atletikus képessége nem fogja hátráltatni, mert nem véletlenül emeltem ki ezt a ritmusérzéket, ezt az intelligenciát, amivel ő támadja a védekezéseket. Hogyha ez jól transzlálódik, ugye kedvenc szavunk, akkor valóban szupersztár lehet belőle, és akkor ráadásul szerintem ő akár 2 éven belül, tehát ő lehet, hogy az elején még jobban kiemelkedik, mint amennyire majd 10 év múlva. Igazából ezt azért hangsúlyoznám, mert hogy én szerintem ő egyből fel tud emelni egy csapatot, ha és amennyiben ez a játék stílusa, ez átültethető az NBA-be. És szerintem az okos játékosoknak a játék stílusa általában sokkal könnyebben átültethető.
Még erre 6 kontrázzak rá. Most okay. Kicsit kizárjuk így Zolit egy pár perce, ne arra úgy Zoli. Pont ezt láthattuk az NCAA-ben is, hogy egy nagyon jó Gonzaga csapatban megérkezett freshmanként, és egy, hát talán nem is egy, hanem több szintet emelt a csapat a játékán. Első éves játékosok nagyon ritkán hoznak már NCAA-ben is, hát még ugye az NBA-ben ilyen impactet, amit Jalen Suggs-nál láttunk. És az atletikus tulajdonságai oké, nem ugrik ki a stadionból, de annyira jó ütemérzéke van, hogy még az első lépésén sem látszik, hogy itt nem egy csúcsatlétáról van szó. Tehát olyan jól meg tud iramodni, ritmus tud váltani, be tud törni.
Testileg, vagy úgymond atletikus és fizikai képességekben talán Bradley Beal-hez lehetne hasonlítani, nem?
Talán, igen.
Egy erősebb, kicsit mokányabb Bradley Beal-hez mondjuk.
Igen, tulajdonképpen ez így jó párhuzam. Szóval nem látszik, hogy az ő atletikus tulajdonságai NCAA szinten egyértelmű hátrányt jelentettek volna. NBA-ben ez jobban ki fog jönni, de szerintem ezt is meg fogja tudni oldani. Ritmus érzékkel, és általános kosárlabda IQ-val.
Minden draftboardon top 3-ban van Suggs, nálad is, Zoli?
Igen, szerintem őt a March Madness, illetve Final Four is úgymond bejátszotta a top 3-ba. Előtte azért nálam Green lett volna egyértelműen a 3. helyen, és azt gondolom, hogy upside-ban nagyon szeretem Suggs, nagyon megkedveltem, de Jalen Greennek talán a full upside-ja az magasabb szinten, úgyhogy nagyon érdekes, hogy nem először azért most már az NBA történetében, de NBA draft történetében, de idén most már tényleg lesz 2 darab top G-ligás barátunk gyakorlatilag. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes fejlemény. Kíváncsi leszek, hogy ez a szám nő-e majd évről évre.
Hát Greenre mindenképpen rá fogunk térni, hogyha majd megvizsgáljuk ezt a bizonyos Ignite csapatot, és akkor ha már itt a sorrendnél tartunk, Kate Cunningham nálad is egyértelműen első.
Nem kérdés. Az első 2 one-two punch, az nem kérdés. Tehát Kate Cunninghamet elviszed az elsőjén, akárki vagy, akármelyik csapat, nem érdekel a fit, és Evan Mobley-t is elviszed a második helyen, akármelyik csapat vagy, nem érdekel a fit. Tök mindegy, hogy Karl Anthony Towns van ott, vagy tök mindegy, hogy tényleg mindegy. Tehát elviszed egyszerűen őt, mert az előbbi egy prototipikus naprendszer guard, akkor hívjuk így, igen, tehát Kate Cunningham ugye naprendszer guard, Evan Mobley pedig modern NBA center lesz, modern NBA big, úgyhogy mind a kettő rohadtul értékes, és nem kérdés, hogy egy-kettő is a sorrend sem. Utána nyilván érdekesebb a történet, de én Suggs-t vinném el, és egyébként lehet, hogy nem fognak tetszeni, hogy a comparison, nekem Deron Williams jut még eszembe Jalen Suggs-ról.
Egyébként ez elég jó, szerintem, de akkor beszéljünk Cunninghamről, és beszéljünk Mobley-ról. Tehát Suggs-nál mind a hárman franchise player potenciált vizionálunk, ezek szerint. Kate Cunninghamnél pedig ez szinte nem lehet kérdés, talán beszéljünk akkor először róla. Peti, te őt tudnád-e valakihez hasonlítani, illetve mi az, amit az Oklahoma State hát menetelése, most egy kicsit túlasztam, során láttál tőle?
Én láttam egy Grant Hill hasonlatot rá, az eléggé tetszik. Talán még ez a legjobb, ugye Grant Hill is egy másik éra játékosa, de körülbelül, hogy ő hogy nézhetne ki a mai ligában, az nem olyan rossz. Jó, hát Luka Doncsicsot is szokták emlegetni, de nekem Grant Hill jobban tetszik egy picit. Hát szerintem egyértelmű 1-1 ezen a drafton, még mindig a két Cunningham draftról beszélünk. Az Oklahoma State meneteléséről pedig, hogy mondjam, túl sokat azért nem érdemes beszélni, mert aki látta őket játszani, az tudja, hogy 1-1 jelölt ennyire borzasztó csapatban nem is tudom, mikor játszott utoljára. Nem emlékszem konkrét statra, csak nagyságrendileg talán ilyen 34% körül triplázik az egész csapat körülötte, és hát az ellenfelek senki másra nem figyeltek. Csak két Cunninghamre.
És egyébként, most ha közelelkedtek, hogy megint bebizonyosodott, hogy nagyjából lényegtelen, hogyha korszakos prospekt vagy, vagy annak tartanak, mindegy, melyik csapatba játszol, ugyanúgy el fognak vinni. És mindegy, milyen eredményt érsz el a March Madness-en, ezt láttuk már sokszor, el fognak vinni egy per egyen. Tehát nem kockáztatnak ezzel, úgymond a prospektek, hogy nem az évről évre legjobbnak várt számított csapatokba mennek.
Csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy kicsit ugye Trae Youngnál is láttuk azt, pedig most így utólag második, harmadik helyen kellett volna őt húzni azon a drafton, végül ötödik lett, de Trae Youngnál is láttuk azt, hogy azért van annyira szar csapat, ami lehúzhat. Viszont persze Trae Young nagyon hirtelen tört föl, ezt tegyük hozzá, Cunninghamnek pedig már itt az év eleje óta megvolt az a hírneve, hogy ez itt a Cunningham draft lesz.
Sőt, már jó pár éve
igazából. Sőt, már jó pár éve, igen, tehát ez meg megint csak neki segít ebben. Mi lesz szerinted Kate Cunningham posztja, Peti, vagy mindegy, mert végülis Doncsics is mondhatjuk, hogy egyes, meg mondhatjuk, hogy kettes, vagy hármas, vagy négyes, és körülveheted random, tehát ilyen lesz Cunningham is, illetve mi lesz a legnagyobb erőssége szerinted?
Hát feltettel a több millió dolláros kérdést, hogy mi lesz a posztja, mindegy, hogy mi lesz a posztja.
Tehát egytől négyig valami, de ő irányít.
Bizonyos helyzetekben ő lesz az irányító. Abban nem vagyok biztos, hogy neki jót fog azt tenni, hogyha első évétől kezdve, az első perctől az utolsóig ő az első számú ball handler. Nagyon megnézném egy másik, nem feltétlenül klasszikus irányító, de egy másik creator mellett is, aki tud játékot hívni, mert neki a spot-up dobása is megvan hozzá, és talán még a handlingje, a labdakezelése az nincs olyan szinten, hogy ez ne akadályozza az első éveiben. A turnover száma is tulajdonképpen ezzel a handlinggel és azzal a néhány atletikus, vagy hát tulajdonképpen egy nem elég gyors játékos. Tehát ezt látjuk, ez nem is fog fejlődni. Tehát, hogy egyszerűen ezek miatt a limitációk miatt adott el nagyon sok labdát, nem is a rossz passz vagy rossz helyzetfelismerés vezetett az ő egyébként magas turnover számához. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem baj, hogyha nem ő lesz az első számú, mindig az első számú ball handler. Éppen ezért én inkább wing játékosnak látom őt. Éppen az az ő igazi erőssége, hogy ezt váltogatni tudja, ezeket a szerepeket. És ezt teszi szerintem majd hát szinte megállíthatatlan fegyverré. Bocsi, mi volt a másik kérdés?
Hát gyakorlatilag ez, hogy mi lehet a legnagyobb erőssége, és amit elmondtál az alapján, a Grant Hill hasonlat tényleg fantasztikus.
Igen. Szóval ez a rugalmasság és a játék intelligencia. Tehát az, hogy láttam tőle olyat, amit egyébként LeBron-tól sem szoktunk meg, hogy felugrik, és akkor dönti el, hogy kinek passzol. És nem a mozgás ívében, hanem borzasztó gyorsan tud váltani, hogy hova juttassa el a labdát. Tehát, hogyha mellette egy csapat lett volna, akkor hát, nem ennyi asszisztot átlagolt volna.
Oh. Zoli, bármi még esetleg Cade-ről?
Nem lehet belekötni szerintem, mint sokoldalú prospekt, ugye utalt rá Peti, hogy nem elit atlét, ez valóban így van, de például, hogyha Lukáról beszélünk, ugye mint hasonlatról, azért Lukánál lényegesen jobb atléta, valahol ő Simons és Luka között lehet félúton, ugye atletikus képességekben probléma nélkül fejez azért be a gyűrű felett, hát borzasztó jó játék intelligenciája van, sokkal jobb a dobása, mint Ben Simonsnak, tényleg nem nagyon lehet belekötni, főleg a mai NBA-ben. A mai modern NBA értékeit vizsgálva nézve, vagy azon keresztül szemlélve ezt a srácot, mert tökéletesen, nem azt mondom, hogy tökéletesen lényegtelen, hogy nincsen LeBron sebessége, nyilván az tök jó extra lenne, de anélkül is gyakorlatilag el fog tudni oda jutni ebben a szabályrendszerben a pályán, ahová csak akar, és azt fog tudni csinálni, amit akar. És abban a szempontból nem értek egy Pettivel, hogy én az első pillanattól a kezébe adnám a labdát, ugyanúgy, mint Lukának a kezébe adták a labdát, és menjél és csináljad. Egyébként nagyon nagy fanja a szlovénnek, és ugye Dallas és srác, tehát Dallas Mavericks-et is szereti. Bár nagyon hasonló játékosok, de hát ha egy nap még együtt tudnak játszani valahol. Remélem Dallasban.
Na, a USC Trojans centeréről is beszélgettünk, aki úgy center, hogy sokan azért olyan játékosokat hoznak párhuzamba vele, aki ilyen point center, ha nem is Jokicsot, de Adebayot már hallottam, és ráadásul Mobilynak már most van egy ilyen kialakulóban lévő triplája, ennél többet akkor Zoli, most te mondj róla először, mert hogy nálad ugye nagyon egyértelműen második, ez pedig azt jelenti, hogy nagyon egyértelműen franchise player potenciált látsz benne, ugye?
Nem kérdés, igen. hogy ezt látom benne. Ugye azt kell tudni igazából Evan Mobley-ról, hogy nagyon-nagyon alkalmas a modern játékra, és hogyha megnézzük a statjait, akkor azt is láthatjuk, hogy ahogy mondtad, hogy van egy, hát kezdődő, fogalmazunk így optimistán, kialakuló tripla. Ugye 30%-kal tüzelt az NCAA távolságból, ami hát nyilván nem ideális, de azért 70%-kal büntetőzött, ami ugye egy bigtől, teljesen egyértelműen kifejezetten 7 lábmagas bigtől azért nem rossz. Nagyon jó all-around játéka van, tehát ha két Cunninghamnél kiemeltük azt, hogy all-around játékos lehet, akkor ez mindenképpen igaz Mobley-ra is, és bár hogyha visszamegyünk például egy DeAndre Aytonig, oké, nem olyan domináns bent, mint Ayton, aki még nagyobb volt, aki még képzettebb volt, de a mai modern NBA-re szerintem jobb prospect Evan Mobley, mint pár éve DeAndre Ayton volt az egyértelmű 1-per-1-esként.
Ez egy nagyon jó, tehát egy jó kiindulási alap. Csak meg azt akarom mondani, hogy Peti, ehhez te tudsz kötni, vagy tudsz kötődni?
Abszolút. Itt buzgón bólogattam. Én is nagyon sokat gondolkodtam Evan Mobley kapcsán, hogy nyilván az elmúlt évek magasan húzott magas embereihez érdemes őt hasonlítani. Ayton, Wiseman neve kerül elő. Lehet, hogy a friss benyomások hatására, de én most mind a kettő előtt vinném el Evan Mobley-t. Egyszerűen azért, mert sokkal jobb védekező potenciálja van, mint Aytonnak, akkor is, ha nem annyira domináns a festékben. Posztjátéka, hát az a súlyától is fog függni, de az valószínűleg Ayton szintjén se lesz. Igen, támadó oldalon nem egy olyan domináns fegyver, de amit hátul csinál. Tehát ő dobásblokkolóként egyesekre nem fogod ráváltani, de meglepően switchable, egy modern magas ember, és akkor most dobom le az atombombát, ennek ellenére mégis negyedikként vinném el ezen a drafton, és nálam wow. Nem annyira kiemelkedő második. Kifejezetten szeretem a játékát, nagyon tetszik az a potenciál, amit dobásban, passzkészségben mutatott, screen játékán van még mit fejleszteni. Egyáltalán, hogy ő milyen félpályás játékos lesz, az még egy ilyen work in progress. A védekezése az megvan olyan szinten, hogy egy defensive player of the year aspiráns is lehet. Nem hamar, de mondjuk így 25 éves kora után. De azt, hogy ő egy bajnokcsapat első opciója legyen, azt nem látom benne. Kiegészítő embernek nagyon jó lesz, második legfontosabb játékosa lehet, de hát ugye aki mondjuk védekezésben hasonló, az Anthony Davis, akinek a nevét sokszor felszokás hozni, de hát az ő támadó játéka az ég és föld Mobleyhoz képest, és még Anthony Davis sem tud egyedül hátán cipelni egy csapatot, LeBron mellett természetesen bajnok tudott lenni.
Én hadd vitatkozzak egy kicsit, Peti, mert egyébként fiatal Anthony Davis szerintem nem volt dominánsabb támadójátékos, amikor őt ugye elvitték az első. Erről nagyon sokat beszélgettünk a podcastben, de ugye Davis pontosan azért választották az első helyen, mert hihetetlen védekező potenciált láttak benne. Egyébként, hogyha megnézzük az egyetemi statjait, azok konkrétan rosszabbak voltak, mint Mobley. Ez írva lehet, hogy rossz fogalmazás, mert mind a kettőnek jó egyetemi statjai voltak abban az egyében, de Mobley egyértelműen jobb. Úgyhogy itt egy picit vitatkoznék. Nyilván arról már beszéltünk, hogy az a fejlődés, amint Davis átesett, támadójáték szempontjából jumperére elsősorban, ugye, hogy az első években nem is nagyon volt triplája, most meg már olyan szezonokat lehoz, hogy nem tudom, ilyen peak Dirknél is jobban tüzel, amit a play-offban csinált, az ugye egészen hihetetlen volt. Azt én bevallom töredelmesen persze, hogy amilyen játékos Davis lett, nagy valószínűséggel Mobley soha nem lesz, hiszen erre kell fogadnunk, ez a valószínű, de hogyha visszamennénk időben, akkor Davis-re se fogadnánk, hogy Davis olyan játékos lesz, hogy ilyen játékos lesz majd, mint amilyen év át végül. Úgyhogy ebben a szempontból vitatkoznék. Nem tudom egyébként, hogy a fizikuma az-e, ami miatt leraknán a negyedik helyre, de amikor látunk egy Pokuševskit ennyire jól játszani most már, úgyhogy tényleg elfúj a szél, vagy amikor egy Chet Holmgrent várunk, akár már jövőre, ugye, hogyha a középiskolás végzősök megint jöhetnek a draftra, nem probléma szerintem a mai NBA-be. Tehát nem a súly a lényeg már, hanem a skill, a mozgékonyság, és az, hogy lábbal a kicsi emberek előtt tudjanak maradni ezek a srácok, és ebben Mobley nagyon-nagyon jó.
Na, összefoglalva, Kate Cunninghamet 1-per-1-nek tartjuk mind a hárman, egyértelműek a képességei, és franchise player potenciát láttunk mind a hárman Jalen Suggs-ban, Evan Mobley-ban azonban Peti nem lát feltétlenül első számú franchise potenciált, Zoli őt kihúzná a második helyen egyértelműen.
Pici pontosítás, franchise player potenciál van benne, de azt nem látom, hogy championship első opció
igen.
lehet.
Ez valóban ezt mondtad, úgyhogy ez így pontos. Viszont akkor...
Bocsánat, ha hadd várjuk meg, ez azért egy külön szint, tehát ha most végigmennénk, akkor én lehet, hogy csak két Cunninghamet mondanám, ha az a kérdés, hogy kiben van championship first option potenciál. Tehát az már megint egy másik szint, és nem biztos, hogy fair ezt kérni, úgymond ezektől a srácoktól. Tehát az azért nem szokott szerintem minden... Tehát nagyon erős ez a draft, de szerintem két Cunninghamen kívül nincs ilyen játékos, mert milyen játékosról beszélünk, akit a draftolása pillanatában már jövőbeni Finals MVP-nek, meg gyakorlatilag MVP-nek gondolunk, hiszen akik egyed első szám opcióként bajnoki címre vezetnek NBA csapatokat, azok szinte kivétel nélkül MVP-k. És ilyenek azért nem is jönnek minden évben, lehet, hogy 10 évente jön 3-4, talán két ilyen egyébként, de ha pisztolyt a fejemhez tartanátok, lehet, hogy azt mondanám akkor erre, hogy akkor egy ilyen játékos sincs ezen a drafton, annak ellenére, hogy nagyon erős és mély.
Én Cade-be ezt látom, és én Suggs-ba is igazából bele tudom álmodni, de ott már azért nyilván meg kell erőltetnem az agyam, de akkor most maradjunk a franchise player potenciálnál, hogy ne legyen ez a hát ilyen vékony vonal, amit vagy átlépünk, vagy nem. Ki az, akiben még franchise player potenciál van szerintetek? És akkor itt már beszélhetünk, azt gondolom, majd a G-ligás Ignite csapatáról is. Peti, akkor Suggs-t egyértelműen mondtad, és Cunninghamet egyértelműen mondtad, illetve tulajdonképpen Mobley-t is, ezzel a kis kitétellel, hogy ő nem lesz első opció egy bajnokcsapatnál.
Úgyse is szintet lőjük be? Mert végülis ő is egy franchise player, tehát akkor mondjuk, hogy ott húzzuk meg a határt?
Az nem rossz.
Én Jalen Greenben nagyon sokat látok, hogyha minden kijön belőle, és a lehető legjobb változata lesz annak, ami benne van, akkor szerintem Suggs mellett és két Cunningham mellett Jalen Greenből is kijöhet az MVP.
Csak nagyon röviden hagyd szúrjam közbe itt a kedves hallgatóknak, Jalen Green ebbe a bizonyos G-ligás csapatba játszott, tehát ő nem ment egyetemre, hanem az NBA előszobájában fejlődött. 6-6 magas, kicsit rövidebb, rövid karokkal, 6-7-6-8 körül van a karfesztávja, és egyébként egy viszonylag vékony srác, aki viszont félelmetes lábmunkával, atletikus képességgel és scoring képességgel rendelkezik egyelőre. Nagyjából ez az, ami biztos vele kapcsolatban. Nagyon nehéz hasonlítani valakihez. Nem tudom, Zoli, Peti, bármelyikötöknek van-e egy jó kompja?
Hát nem fogja alátámasztani a franchise player potenciált, de talán Zach LaVine játéka, amelyik irányt el tudjuk neki képzelni, atletikus képességeire építő, jól zsákoló, jól dobó, fejlődő dobással rendelkező, vagy ígéretes dobással rendelkező, az a jó dobás még talán túlzás, bár igazából a büntetője is százalékai megvannak, de vannak azért buta mellédobásai, tehát van egy-két gyengeség még ezen az oldalon. Védekező potenciája is jóval magasabb, mint Levine-nak, de ezt eddig még nem mutatta meg.
Bocsi, hogy dobjam már be ide Tracy McGrady nevét, mert én őt készítettem hozzá, és szerintem, akit elmondtál játékos, az jobban is hasonlít Tracy McGrady-hez, mint Zach LaVine-hoz.
McGrady szerintem magasabb nála. Mennyi volt ő? 6-7?
Szerintem 6-7, és ugye Green 6-6. Hát igen.
Jó. Igen, csak ugye McGrady eszméletlen vékony volt, és így hosszabbnak tűnik az emlékeimben, magassága. De igen, végül is Green is vékony. Én azt gondolom, hogy rá jobban lehet majd izmot pakolni, mint McGrady-re.
McGrady egyébként 6-8 magas volt, tehát 203 centi, úgyhogy azért igen, tényleg van magasság különbség. Jó, Zoli, Jalen Green, kihez hasonlítanád? Hoztál-e te is egy kompot esetleg?
Nehéz bárkihez hasonlítani, így én inkább az elmúlt 10-12 év legjobb dobóhátvéd prospektjeihez hasonlítanám, amely neveket, hogyha felsorolunk, akkor azért kicsit, hát, hogy is mondjam, elszomorodunk, mert eléggé gyenge a felhozata, hogy is mondjam. Tehát ugye most volt Edwards, hasonlítsuk hozzá, hasonlítsuk egy RJ Barrett-hez, egy André Wiggins-hez, egy Oladipo-hoz, tehát gyakorlatilag ők azok 4-5-en, akik az elmúlt 10 év legjobb dobóhátvéd prospektjei voltak. Egyikre sem mondanám azt, nyilván a fiatalokra még nem lehet, a kicsit idősebbekre már nem lehet azt mondani, hogy feltétlenül beváltották a legmerészebb elképzeléseinket. Hogyha összehasonlítjuk egyébként Green készségeit, tulajdonságait, játékstílusát velük, szerintem ő jobb lehet mindannyiuknál. És nyilván Edwards újoncként ez picit unfair, de ha most draftolnék, én elvinném abszolút Edwards előtt is Greent, és mondjuk szerintem ebben egyetértünk, hiszen lényegesen erősebbnek tűnik ez a draft, mint a tavalyi. De azt is azért egyébként meg kell említeni, hogyha megnézzük ezt a listát az elmúlt 10-12 évből, hogy azért a dobóhátvéd pozíció, és lehet, hogy azért egyébként, mert a legjobb játékosok ma már ugye nem dobóhátvédek lesznek, hanem tényleg ilyen all-around wing irányítóvá fejlődnek, és lehet, hogy ugye ezen a naprendszer vonalon indulnak el. Lehet, hogy ezért is, és ez a poszt úgymond elviszi, aki egyébként dobóhátvéd lett volna még 15-20 éve, vagy akár 10 éve is, de hát elég gyengús basszus. Tehát nagyon régen nem láttunk olyan igazi, tényleg shooting guard prospektet, akiből korszakos játékos gondolunk, de ugye Peti mondta, hogy ő belelátja akár ezt is Greenbe, úgyhogy én nagyon remélem, hogy tényleg befutja ezt a karriert, mert egyébként olyan skillsetje van a srácnak, hogy hihetetlen, tehát ő tényleg ez a tipikusan három pólusú scorer lehet, ugye tripla, betörések, ball handling, és ugye a büntető kiharcolások és értékesítés is, abszolút free level, ahogy mondani szokták, és nagyon-nagyon remélem, hogy egy igazi nagy korszakos dobóátvédé válik, mert az igazság, hogy a ligában jelen pillanatban nem nagyon van ilyen.
Hát igen, most a Hardent már ugye nem szoktuk oda sorolni.
Már nem, igen, mert ő már ugye ilyen super wing, ugyanúgy, mint ahogy egy Luka vagy egy LeBron.
Hát Bookerből azért még talán lehet, de mondjuk ahhoz nem az idei éve kellett volna eddig, viszont mondjuk a Suns jól megy. Jó, ebben ne is menjünk bele, csak meg akartam őt említeni. Jalen Greennek lehet-e elég playmakingje ahhoz, hogy mindenképpen nem csak scoringban legyen first option, hanem akár egy naprendszerben is, Peti?
Nem, ezt nem hiszem. Ő inkább egy klasszikusabb dobóhátvéd lesz. Nem is tudom most fejből a statjait, mindjárt megnézem, ilyen 2,5 assziszt körül volt neki a G-ligában. Lehet kicsit több, lehet kicsit kevesebb. Per 36, per game 2,8. Tehát tud ő passzolni, de szerintem nem ez lesz a játéka, viszont hát Booker védekezésben még mindig nem faktor. Legalább már nem mínuszos. De Greenben benne van az a potenciál legalább, hogy ő igazán elit perimétervédő legyen. Az atletikus képességei adottak hozzá. Úgyhogy igen, ebben végül is igazatok van, hogy nem annyira a modern játékos ő, ugyanakkor viszont azok a rugók, tehát kire illik rá ez a leírás, hogy neki fut, felugrik, a center várja a palánk alatt, center is felugrik vele, nem dobja, visszahúzza, még mindig nem esik le, a center elkezd süllyedni, akkor emeli fel a labdát, bedobja, már süllyedésben, és még mindig nem ért földet a játékos, majd beesik a labda. Kinek van ekkor ilyen rugója, hogy ennyit van a levegőben?
Hát most igen, leírtad azt, akit ugye mi Gáborral jól ismerünk, mert igen, lefordítottuk a könyvét.
Hát meg a másik Vince Carter.
Meg a másik, a Vince, igen, mert Vince-t akartam mondani, de mondjuk Vince még lehet bezsákolta volna még lefelé menet, tehát ő még... Igen.
Az a karfesztáv, ami Vince-nek volt, az egyébként, vagyis hogy van, az egyébként teljesen nevetséges, tehát hogy alapból ez az, ami nyilván nem lesz meg Jalen Greennel. Beszéljünk a másik Ignite-os játékosról is, mert őt szokták még ilyen negyedik, ötödik, hatodik helyen hozni. Ő egy kongói játékos, és úgy hívják, hogy Jonathan Kuminga, és egy hármas, négyes játékos, és na nála nincs gond a wingspannél. 6-7 magas, 7-2-es wingspannel, és az egyik, aki ezt szokták hasonlítani, a Sean Marion, és ezért nyilván tudjátok, hogy a kedvenc játékosomról van szó, úgyhogy már amikor megláttam először ezt a hasonlatot, akkor elkezdtem jobban felfigyelni Jonathan Kumingára, aki, tehát legutóbb egyébként Josh Jackson volt a nagy Sean Marion hasonmás, és az nem annyira jött össze, maradjunk ennyiben, úgyhogy ezzel lehet óvatosan kéne bánnom, de minden esetre Kuminga Gában lehet-e franchise player potenciál? Szerintem kezdjük akkor ezzel.
Én rövid leszek, szerintem nem, viszont elite role player potenciál abszolút. És ha lenne mondjuk egy top 8-9 környéki pikkem, és már megvan az egyértelmű franchise játékosom, akkor lehet, hogy ott már fitre és sok oldalúságra őt viszem el.
Tök jó, hogy Mobley kapcsán vitatkoztunk Zolival, most nem fogok. Én még az ötödik helyen is meggondolnám, mert bele tudnék szeretni másba, de a legtöbb helyen ő a konszenzus ötödik pick, egyszerűen a potenciál miatt, a fizikai adottságai miatt.
Uh-huh. Igen, nála ugye a tripla az nem biztos, hogy eléggé ott lesz, ez pedig például pont a kiegészítő játékos potenciáját rombolja, viszont ő milyen szintű védő lehet szerintetek? Mert azért Ebben viszont félelmetes potenciál van benne.
Elit védő lehet belőle, nem kérdés, hogyha úgy dolgozik a játékán, és olyan munkamorája lesz, mint ami ehhez kell, akkor egyértelmű. Tehát ilyen fizikai adottságokkal nem kérdés, hogy a védekezésbeli plafon az a lehető legmagasabban van.
Persze, bárkiből elit védő lehet, akinek ilyen teste, ilyen széles karjai vannak, csak szerintem nem Jonathan Kuminga az a játékos, aki ezeket a fizikai paramétereket elit szinten tudja majd kamatoztatni, mert nincs meg hozzá a védekező IQ-ja, és sajnos, ami engem ennél még jobban zavar, hogy effortot sem mindig látok. Tehát ő annak ellenére, hogy bárkit meg tudna védeni, vagy bárkit le tudna védeni, a G-League-ben is sokat pihent hátul, és elől meg indokolatlanul magas usage-ot kapott. És ez talán a G League Ignite-nak egy előre, hát illetve nem előre mutató, egy olyan problémája lehet, amire érdemes lehet figyelni a következő években, és hogy itt nagyon magas potenciállal bíró játékosok, akár indokolatlanul magas usage-sal is dolgozhatnak. És Kuminga szerintem ilyen, vagy vele most ez történt.
Hú, ez nagyon jó, hogy ezt elmondtad, Peti, mert én évek óta így érzem, és nagyon-nagyon fontos és pontos meglátás szerintem. Abszolút ez van, és amikor leküldenek tényleg egy akár már elsőkörös NBA prospektet, akit elvittek a drafton, olyan privilégiumot érzek a játékokban, amikor nagy ritkán megnézek ugye egy highlightot, hogy hihetetlen, hogy ez a mi draftoltjainkra is igaz, ugye TT-re is, Terry-re is, gyakorlatilag úgy kezelik őt ott, mint egy Steph Curry-t, annyit dob rá, amennyit akar. És ez nem biztos, hogy jó irányba viszi el egyébként ezeket a srácokat, ez erre majd érdemes figyelni, igen, a következő években, amikor már magas helyre várt prospektek is esetleg ezt az utat választják majd.
Kate Cunningham, Evan Mobley, Jalen Suggs és Jalen Green négyese azért mindannyiunknál top négy. Az, hogy most ötödikek például Kuminga, abban nem vagyunk annyira biztosak. Peti, megkérdezem, ki az, aki nálad esetleg becsúszhatna az ötbe még?
Hát, szerintem ötödik lesz Kuminga a drafton.
Hát most az tök mindegy.
Annak ellenére, hogy én nem szeretem őt, a legtöbb elemző inkább úgy fogalmaz, hogy itt indul be a bugi, hogy ki lesz a hatodik a drafton, úgyhogy tulajdonképpen így is fel lehet tenni a kérdést, hogy ki csúszhat be esetleg ötbe, bár azt szerintem tényleg senki nem fog. Hát én most említenék nektek három nevet, és akkor választhatok ti, hogy kiről beszéljünk, vagy milyen sorrendben beszéljünk róluk. Jalen Johnson, Scotty Barnes és Moses Moody.
Hát nekem Moses Moody meglepetés, hogy itt bemondtad, úgyhogy akkor kezdjük vele.
Nekem ő az egyik titkos favoritom erről a draftról. Ő egy első éves játékos az Arkansas Razorback csapatában, ahol Eric Musselman az edző, őt szerintem ti is ismeritek, ugye a Golden State-nek volt edzője a 2000-es években, az NBA-ben is, és hát az elmúlt években NBA scoutok zarándokoltak hozzá, mert ő nagyon-nagyon extrém small volt, és ilyen teljesen pozíció nélküli kosárlabdát kezdett játszatni a csapataival. Ugye az ő játékosai voltak a Martinique-ek Nevada-ban, akik most a Charlotte-ban játszanak, és a Southeastern Conference-ben, az SEC-ben az Arkansas kispadját kapta meg. És hát az ő csapatában gyakorlatilag a konferencia küzdelmek alatt első opció volt Moses Moody. A Madness az nem igazán sikerült jól neki, de egy elképesztően fiatal játékosról beszélünk. Nem, talán még 19 éves sem lesz a draft napján.
Aha.
Valahogy úgy. Tehát vagy éppen betölti a 19-et, vagy nem.
Egyébként 6-6 magas, 7-0-ás, tehát nagy wingspannel rendelkezik. Ebből is látszik, hogy 2-3-as poszton bevethető. Mit kell róla tudni? Mi az erőssége, mi a gyengesége?
Hát őt 3&D játékosnak várják. Szerintem egy inkább scorer irányba tolt. Nem rossz védő, az alapja is jók hozzá. Nem biztos, hogy elit védő lesz, de oké védő a dobóhátvéd poszton. Triplája, még ki kell tolni triplára a range-ét, a midrange dobásokat magabiztosabban vállalja, van egy kis betörése, igazából mindent tud. Szerintem egy 19 éves játékoshoz képest elég jó szkijei vannak, passzjátéka nincs, tehát azt nem igazán lát a pályán, hajlandó passzolni, nem csavarodik rá a labdára, de nem látja meg a jó passzsávokat, ezért belőle első vagy második opció nem lesz, de egy harmadik opciója egy jó csapatnak az lehet. Nem őt állítod majd az ellenfél legjobb támadójára védőként, de valószínűleg nem is fog bántani azon az oldalon. Úgyhogy én benne látom azt, hogy kihúzzák 10 körül, és mégis sztár lesz. Nem olyan játékos, mint Paul George, de hogy körülbelül egy ilyesmi karrierív benne lehet. És szerintem ez az upside az, ami miatt én most őt 6. helyre rakom.
Nem tudom, Zoli, hogy neked van-e bármi Moses Moody-ról, mert én róla abszolút nem készültem, úgyhogy...
Nincsen Moses Moody-ról semmi, viszont ugye úgy tetted fel a kérdést, úgy kezdted, hogy ki az, akit itt még esetleg kihúznánk, és akár nagyot ugranánk érte. Na, az én ilyen játékosom az egyértelműen ugye Garuba. Hogyha azt mondtuk Kumingáról, hogy a fizikumában nagyon sok van, akkor mit mondunk Garuba fizikumáról, akinek ugye plusz 6-os wingspanje van, és egy igazi monster a csávó fizikumban. Megnézed a statjait, semmi extra, viszont a semmi extra statokban azt is látod, hogy azért két éven belül a srác pályára lépett 40-50 vagy talán 60 mérkőzésen is a Real Madrid csapatában, játszott stabilan az Euroligában, oké, 15 percet meccsenként, de ott volt a pályán. Ugye tudjuk azt, hogy Európában ajándéknak nem adnak semmit. Specialistaként használták, védekezőként, támadó lepattanózóként gyakorlatilag alig voltak kísérletei, dobó kísérletei, de ott volt a pályán, és igen, tehát nem lehet nyilván felülni annak, hogy majdnem 50%-kal dobott, vagy mondjuk két éve 67%-kal dobott, mert hiszen tudjuk, hogy ezek gyakorlatilag csak garbage pontok még, hiszen nem kezelte a labdát a Madridban, nem adták neki oda, de korábban mutatott abszolút, és ugye utánpótlás tornákon mutatott ballhandlinget, mutatott egy kezdetleges, de nem annyira csúnya, szemre nem annyira csúnya dobást. Ezért ha azt kérdezed, hogy ki az, akiért én hajlandó vagyok felugrani nagyon sokat, és mondjuk bekockáztatni, akkor az egyetemen Usman Garuba, és ha enyém lenne az 5.-6. pick, akkor már valószínűleg elgondolkodnék rajta, mert innen olyan srácok jönnek, akik nagyon értékesek lehetnek, de ilyen fizikai profillal, mint Garuba, senki nem rendelkezik talán az egész elsőkörös. Talán az egész elsőkörből leszámítva Greent. Úgyhogy én valószínűleg bekockáztattam érte, abszolút tudva azt, hogy simán lehet, hogy egy Dembelénél is rosszabb indulással fogunk majd találkozni, de mondom, a potenciál az megkérdőjelezhetetlen, hogyha minden jól alakul.
Csak egy nagyon rövid hozzászólást, ez nagyon masszív reach. Én Garubát nem annyira figyeltem európai kosárlabdára, már most végképp nem jutott időm, hogy még azt is kövessem. Tudok róla, tudok a potenciáljáról. Inkább az amerikai szakértők bordjai, mokjai alapján mondom, hogy én őt lateriben nem láttam sehol még. Úgyhogy a 6 az masszív reach lenne. Ezt szerintem nem érdemes várni, hogy ő érte valaki ennyire be fog ugrani.
Ja, nem is feltétlenül várom, csak mondom, hogy én valószínűleg megkockáztattam, ugye tudjátok, hogy én upside-ra megyek abszolút. A 6 és a 20-25. Közötti helyeken én abszolút benne látom a legnagyobb upside-ot, tudva azt, hogy nyilván nem, messze nem neki van a legnagyobb esélye arra, hogy az be is teljesítse.
Az is egy nagy kérdés, hogy a szintén Peti által említett Scotty Barnes-t mennyire tartjuk biztos játékosnak olyan szempontból, hogy ugye mindenki attól tart, hogy hát igen, ő nem igazán tud dobni, és ezzel probléma lesz, de egyébként szinte mindenhol Draymond Greenhez láttam hasonlítani őt. A 6-9 magas, 7-2-es wingspannel, és azon kívül, hogy nem tud dobni, mindent elit szinten dob, és a különös erőssége a passzjáték. Hát ez tényleg Draymond Greennek hangzik egy az egyben, és azért egy ilyen játékost, értem én, hogy franchise player upside-ra akarunk menni, de egy ilyen játékost, hogyha ez egy sure thing, ez egy biztos dolog, akkor én lehet, hogy lazán kihúznék 5.-6. helyen.
Hát sure thing az nincsen az NBA draftokon. Ettől függetlenül én nagyon szeretem Scotty Barnes-t. A nagy ötös után az igazán izgalmas ezen a drafton, hogy Moody, Barnes és még majd sorolunk néhány nevet, igazán elit roleplayerek vannak. Tehát akiket tényleg a bajnok csapatodban szeretnél látni. Szerintem Moody is ilyen, Corey Kispertet valószínűleg már említettük, és bővebben is fogunk beszélni róla. A Gonzaga kapcsán úgy emlékeztem, mindegy, ő is abszolút ilyen elite roleplayer, és szerintem Scottie Barnes is ilyen elite roleplayer. Nem lepődnék meg azon, hogyha ő NBA szinten nem egyszer csúszna le a 5x5-ról, amiatt, mert nem szedi össze az 5 pontot. Ennyire Draymond Green-szerű játékos, de a félpályás játék az jelenleg támadó oldalon nagyon-nagyon kérdéses. Neki nem lesz dobása, tehát a büntetőjén is látszik, a tripláján is látszik, hogy lehet, hogy ilyen 29%-ot összekalapált valami, nem tudom, 20 rádobásból, nem annál több rádobásból talán, de nem, tehát ő nem lesz fenyegetés, még inkább pick and roll, ball handlerként, de akkor is nincs más fegyvere, mint a passz. A Madness-en volt egy-két olyan szituáció, hogy a Florida State támadott, az ő kezébe került a labda, és annyira lehúzódtak róla, és gyakorlatilag levédtek mindenki mást, hogy old meg, csináld meg. És körülbelül ilyen dobó helyzetekből hozott össze nem egészen 30%-os triplát. Tehát a támadó oldalon neki nagyon-nagyon komoly barlátjai vannak. A másik gyengesége, ami akkor is jobban zavarhatja, hogyha ilyen körtéből irányító magas szerepbe, vagy Draymond Green szerepbe kerül, hogy lepattanózásban annyira nem jó. A magassága, karfesztávolsága, súlya, teste miatt sokkal jobb lepattanózónak kellene lennie, és ez is egy olyan skill, ami elég jól korrelál az NBA és az NCAA között. Tehát aki jól lepattanózó, az valószínűleg NBA-ben is az lesz, aki nem annyira, az meglepő, hogyha NBA-ben jól lepattanózóvá válik. Viszont a védekezése és a passzjátéka az abszolút elit, úgyhogy benne tényleg csak roleplayer, abból kiváló, de csak roleplayer potenciált látok.
Zoli, esetleg ezzel kapcsolatban bármi hozzáfűzni való?
A roleplayer potenciált én is abszolút látom benne, és egyébként ez sok játékosra igaz még. A lottery második feléből én ugye Franz Wagnert is elég sokat néztem highlightok szintjén, ugye Mo kisöccsét, aki tényleg olyan motorral rendelkezik a csávó, hogy hihetetlen, és ami nekem nagyon tetszik, hogy tényleg olyan tűzék benne a pályán minden pillanatban, ami számomra nagyon fontos.
Egyébként ő nem center, ezt tegyük hozzá, mert sokszor automatikusan a fejünkben úgy van, hogy a Mo Wagner öccse biztos center, Franz Wagner nem center, ő egy körülbelül 3-as, 4-es játékos lesz.
Igen, ez a tipikus hosszú, itt főleg magasságra gondolok, kombó gyakorlatilag, tweener, ugye inkább tweener az jobb szóra, ugye erőcsatár és kis csatár között. Hozzáteszem, hogy mai NBA-ben simán lehet majd small ball center is, ugye tudjuk, hiszen nála kisebb játékosok, de szerintem talán még könnyebb játékosok is már most vannak az NBA-ben, akik ugye small ball centert játszanak. Benne is azért szerintem elég jó potenciál van, ugye elég fiatal is még, egyértelműen, hogyha már tesók mélyen hasonlítjuk össze őket, szerintem egyértelműen nagyobb potenciál van benne, mint Móba volt, és hát nyilván főleg ez annak köszönhető, hogy nagyon jó labdakezelő is, nagyon jó lát a pályán, nagyon jó passzol, és az igazság, hogy a büntető kiharcolásában és értékesítésében is azért nagyon jó winkként, úgyhogy őt is ilyen egyértelműen top 10-be elvinném. Akiről még szerintem érdemes beszélni, az Jalen Johnson.
Igen, őt ugye Peti is említette, hogy ő azért bejöhet oda a 6. hely környékére, és azt is gyorsan tegyük hozzá, hogy a Duke-nak szinte minden évben van top 10-es prospektje, és ezúttal Jalen Johnson lehet az.
Igen, tehát nagyon jó fizikuma van, nagyon jó mérete van, én őt valószínűleg elvinném szintén a top 10-ben kérdés nélkül. 206 centi körül van, és ő is hasonlóan a némethez gyakorlatilag két poszton is bevethető, tehát őt erőcsatárként is játszhatod, illetve kis csatárként is, mert nem rossz labdakezelő ez a magassághoz, úgyhogy abszolút értékes lehet ez a sokoldalúság, wing gyakorlatilag, úgyhogy szuper ez a 206 hozzá, egyébként pont hasonló méretei vannak, mint Wagnernek. Belül talán még egy kicsit magasabb, ő 208-209 körül van. Tényleg nagyon érdekes wing prospektek vannak itt, akiktől mind azt várjuk, szerintem, és itt Peti majd vagy megerősítesz, vagy megcáfolsz, hogy nagyon jó rotációs játékosok legyenek az NBA-ben majd, akár kezdők is, és mélynek tűnik ez a draft.
Szerintem Franz Wagner jobb prospekt, vagy én jobban szeretem őt, és egy kicsit alacsonyabb is, mint Johnson, ő csak 6 láb 8 inch magas, vagyis 204 centi, hogyha jól számolok fejben. Szerintem egy nagyon izgalmas prospect, és én nem hiszem, hogy NBA-ben ő tweener lesz, meg azt sem, hogy small ball centert fog játszani. Amit én látom a játékában, az sokkal inkább ez a Celtics Hayward, vagy Nick Batum féle kis játékszervezést hozó wing, aki az abszolút svájci bicska, aki mindent hoz, asszisztot, védekezést, triplát is bedobja, be is tud törni, tehát ő is egy ilyen igazi elit roleplayer lehet, de szerintem az ő játék az inkább a periméteren fog maradni, mert egyszerűen jól tud védekezni. Kis csatárok van.
6-9 egyébként megnéztem ő is.
6-9?
Akkor ugyanolyan magasak, akkor az én statjaim hazudtak, amik 6-8-nak mondták.
Na, akkor viszont arra kérnélek titeket, hogy akkor először mondjuk Peti, van-e még olyan kedvenced, akiről akár a March Madness teljesítménye miatt, akár mint érdemes rá odafigyelni kategória játékos beszéljünk mondjuk az első körből bárhonnan?
Hú, sok ilyen játékos van, de akkor hadd mondjam el azt a sztorit, amit mindenképp el akartam. Idei Final Four-nak volt egy olyan dimenziója is, hogy mind a Houstonnál, mind a UCLA-nél volt egy-egy játékos, Quentin Grimes és Johnny Juzang, akik a maguk évében magasra taksált középiskolai prospektek voltak. Quentin Grimes, ő top 10-es, 7-8 ilyesmi helyre várták. Juzang ennyire nem volt magasan, de őt is egy jó prospektként vitte el. Előbb itt Grimes-t a Kansas, Juzanget pedig a Kentucky, tehát két abszolút blue blood egyetem, elit prospect képző, és egyik őknek sem jött be. Nagyon nem jött be ez a freshman év, ahol sztárok voltak, és hát belefutottak egyrészt abba, hogy már NCAA-s szinten sem nagyon van türelem és lehetőség javítani. Másrészt pedig talán Nikon Menion esetében volt tavaly a leglátványosabb, hogy nem sikerül úgy az első év, elkezd az ember csúszni a drafton, meg kellene próbálni, hogy marad még egy évet, hogy helyreállítsa az ázsióját, de már nem lehet, mert egy évre előre megvan a következő középiskolás recruit, a következő potenciális, oda van ígérve másnak a poszt, a Van Endam prospect kimenetelére számít mindenki, és akkor nem marad választása a játékosnak, kimegy a draftra. Szóval nagyon sok olyan játékos van, akiknek nem jön be a választás valami miatt, és nagyon keveset beszélünk ezekről a prospektekről, hajlamosak vagyunk eltemetni őket, pedig nem lesznek őkettől rosszabb játékosok, és ketten most pont bemutatták, hogy mind a ketten hazaköltöztek, Grimes Texas-i, Houston Cougars-höz, Juzangő Los Angeles-i LA Boy hazament a UCLA-re, és felépítették újra magukat, és kulcsemberek lettek újra egy picit aktuálisan gyengébbnek vált kisebb csapatban, és egy Final Four szereplésre tudták vezetni. Nem lesznek első körös prospektek, de a második körben pont olyan upside van bennük, amivel mégis egy stabil NBA karrier épülhet erre. Úgyhogy Quentin Grimes és Johnny Juzang nevét akarom megemlíteni. Könnyen lehet, hogy Juzang nem is jelentkezik most a draftra. Viszont még ha egy picit nálam van a szó, Zolinak van egy elmélete arról, hogy a sztároknak sztár neve van, és ez már a rukikon játszik. A Juzangről, illetve a csapattársáról, Jaime Jaquezről, mit gondolsz, neki sztár nevük van?
Érdekes nevük van, az biztos. Nem tudom, hogy sztár nevük van-e. Talán igen.
Én mondanék egy ilyen játékost, akiről még nem annyira beszéltünk, Keon Johnson. Csak azért, mert itt hiányoltuk ugye a nagyon atletikus ketteseket. Hát Keon Johnson egy félelmetesen atletikus, nagyon nagyot ugró játékos, aki ráadásul egy kicsit all around is, és én ezért nem értem, hogyha ha van ilyen, bár már 7. helyen láttam, meg 6. helyen, de hogy ha van mégis valaki, aki még beemelkedhet akár abba a top 5-be is, akkor én őt mondtam volna, és kíváncsi vagyok, hogy nektek miért nem jutott eszetekbe az ő neve. Ő ugye a Tennessee Egyetemen játszott 6-5 magas. Igazából nem feltétlenül, tehát inkább ilyen Zach Levine-es vékony atléta, csak szerintem Zach Levine messze nem volt ilyen all-around játékos, mikor a ligába érkezett, mint Keon Johnson. Erről mit gondoltok?
Ezzel egyetértek, ha egy vákumban nézzük ezt a kijelentést. Inkább egyetértek vele, mint nem. Úgyhogy ahogy a Peti mondta, nincs olyan, hogy egy biztos jóslat, vagy biztos draft prospect, úgyhogy itt azért nyilván ezt is, mint disclaimer megemlíteném.
Én dicséretnek szánom a kompomat, de szerintem meg fogjátok érteni, hogy miért nem hoztam fel a hatodik helyért, vagy az ötödik helyre esélyes játékosnak. Nekem Jared Calvert jut róla eszembe, akit én nagyon szerettem az egyetemen, ő is egy kiváló védő, nagyon jó all-around játékos volt, csak hát pontosan ugyanannyira nem tud dobni Keon Johnson sem, mint ahogy Jared Calvert, és lehet, hogy csak az elmúlt draftokon bíztam jobban az ilyen dobni nem tudó játékosoknak a fejlődésében, de most egy picit pessimistább vagyok. Nem, tehát az ő dobása szerintem NBA szinten nem fog működni. Minden mást tudni fog hozni, de a dobás szerintem nem fog összeállni, vagy én most erre fogadnék. Van, aki hatodik helyre hozza a Kiantnál, és nagyon magas a potenciál, de ez a dobás, ez egy olyan üvegplafon lesz nála, amit én nem gondolok most, hogy meg fog ugrani.
Zoli, neked van-e esetleg olyan kis kedvenced, akire érdemes lesz odafigyelnünk?
Igen, ugye George Giddy-t, akinek ilyen vicces neve, mert van egy ilyen angol mondás, hogy makes me giddy, amikor valaki valami jó érzést kelt benned. Szóval George Giddy-t, az ausztrát nézem, ugye tudjátok, hogy rá vagyok az egy kicsit gyógyulva az európai fehér játékosokra, és ez picit ilyen rasszista hangzott, de ugye tudjuk már, hogy én nem vagyok az természetesen, és hanem szőrös szívű, hanem vérző szívű liberális vagyok, nem tudom, miért szőrös szívűt mondtam.
Nagyon Giddy amúgy ausztrál ráadásul, úgyhogy fel is mentünk téged hivatalosan is.
Nem hagytad, hogy tovább mondjam, így most azt hiszik, hogy hülye vagyok, ami rendben van. Hát ahogy úgy folytattam volna a gondolatot, hogy bár ugye Giddy nem európai, de legalább nemzetközi, és valóban ausztrál, és ráadásul ugyanabban a programban játszik, munkám miatt hívom programnak, egyébként ez is egy hátulütője, ugye, hogyha egyetemi programokkal beszélgetsz, illetve azonnak képviselével.
Szokták így hívni az angol sajtóban is, tehát egyetemi program. Igen. Szerintem ezt magyarban is használhatjuk.
Igen, csak ő ugye nem egyetemen játszik, hanem egy ugye olyan kosárlabda programban, az Adelaide-ben, amiben egyébként volt, abban a ligában, ahol ugye LaMelo és RJ Hampton is játszott, és nagyon jól kezdte egyébként az évet. Utána picit azért becsúsztak olyan teljesítmények, amik sajnos nem annyira ideálisak. A dobása az egy picit gyengébb annál, mint amire én számítottam, de azért egyértelműen elsőkörös pick, és egyes mokok akár a lotteri legvégére is várják. Én nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy ő mire lehet képes, mert egyébként egy wing irányító. Tehát gyakorlatilag ugyanolyan típus, mint mondjuk egy Luka Doncic, csak nyilván sokkal kevésbé tehetséges, és jó védő is. Tehát akar védekezni, szeret védekezni, ha a dobása jobb lenne, egyértelműen jobb lenne, akkor szerintem még magasabbra várhatnánk, de így is nagyon kíváncsi leszek, mert nagyon jó agya van a játékhoz. Hogyha mondtuk némelyik szuper testtel, fizikummal rendelkező játékosnál, hogy nem biztos, hogy megvan az agya ahhoz, hogy igazán kimaxolja a tudását, akkor Josh Giddy-ről viszont elmondhatjuk, hogy neki abszolút megvan az agya ahhoz, hogy kimaxolja a tudását, ami szerintem meglepően jó is lehet. Tehát ő Garumba mellett, ő az a másik játékos, aki lehet, hogy reach-elnék egy elég komolyat, hogyha ott lenne draft pick-kel, nem tudom, az ilyen 10-12. Hely környékén, meglátjuk, hogy hogyan fog majd fejlődni, de én tőle is azért viszonylag sokat várok.
Na, egyébként a wing irányítók ráadásul, ugye, ezt mondtuk az előző adásban is, mint potenciál, kapásból emelkedik a csak azért, mert hogy wing irányítók lehetnek, ami egy olyan poszt az NBA-ben, amihez persze fel kell nőni, de amint felnőttél hozzá, valószínűleg egyes vagy kettes számú játékosa vagy az adott franchise-nak. Úgyhogy ez ilyen szempontból is érdekes lesz, mert hogyha viszont egy olyan wing irányító vagy, aki meg nem tud ehhez felnőni, akkor vagy egy ilyen Gordon Hayward, Nick Batum-szerű játékos leszel, vagy pedig megmaradsz csere irányítónak, mint mondjuk DeAndre Bembry.
Róla azt kell tudni egyébként, bocsánat még Joshua, hogy nagyon szerényen ő saját játékát Ben Simmonshoz honfitársáért hasonlítja.
Hát jó, hát egyébként egy ausztrál most mi máshoz hasonlítaná.
Igen.
A dobása már megvan hozzá, de egyébként a Ben Simmons light az nem olyan rossz komp. Szerintem sem.
Plusz Ben dobása egyébként azért jobb a dobása, tehát akkora bajok nincsenek, de nem olyan jó, mint amire egyébként a dobó formája, és itt most konkrétan a mozdulat sorra gondolok, predesztinálna, ahogy nézed, azt várod, hogy beessenek, csak hát nem annyira esnek még be jelen pillanatban. Ami normális fiatal játékosoknál, ugye tudjuk.
És ő is nagyon sokat ugrott a boardokon. Tehát a szezon elején még nem várta senki elsőkörösnek, és most már egyre több helyen, vagy közvetlenül a lottery után, ilyen 15. helyen, vagy még akár 14-en is láttam. Úgyhogy az ő ázsiója nagyon magasan van, vagy az ő megítélése most nagyon magasan van.
Az új tripla vetője a draftnak, ugye a tavalyi eléggé besült az egyik legalábbis, aztán majd Bostonban lehet, hogy még előbányászak a másik, Desmond Bain viszont eddig egy eléggé sikersztori, és van most is azért egy ilyen tripla vetőnk, ugye Corey Kispert, úgyhogy két szót még mondjunk már róla, tehát most ő lesz az új, nem tudom én, Joe Harris, vagy inkább ez a...
Igen.
Igen, jó, oké, ő lesz, tehát ő, tehát nem egy Aaron Nesmith féle, hát egyelőre nem túl biztató kezdése számít az tőle, hanem Kispert bejön és dobálja mindenhonnan a triplákat 45%-kal.
Én egyébként szerintem nagyon szomorú vagyok, hogy nagyon közel volt a neve ahhoz, hogy Kispest legyen, tehát egyben konkrétan, azért az elég komoly lett volna nekünk magyaroknak, és nyilván hát szerencsétlennek a Betsy neve is meg lett volna egy életre, de hát sajnos nem sikerült.
Jó, hát Corey Kispert, tehát akkor te nagyon-nagyon bizakodsz vele kapcsolatban, Peti.
Hogyha amennyire sure thing, vagy biztos dolog lehet egy drafton, szerintem Corey Kispert annyira az. Ugye nem egy fiatal rookie-ról beszélünk, majd ő kijárta a 4 év egyetemet, 22 éves, és nagyon-nagyon jó tripladobó. Szerintem egyébként kifejezett gyengesége sincs a játékának, ezért tetszik nagyon a Joe Harris hasonlat, mert nem elitvédő, de nem fog bántani, pályán tartható, szoros meccsek negyedében. Nem lesz még secondary playmaker sem, de fog adni pár asszisztot. Tehát igazából mindent hozzá tud tenni, és egy nagyon-nagyon magabiztos, elképesztően jó tripladobó, és le is tudja ütni a labdát, tehát azt sem teheted meg, hogy feladod a betörési utakat, úgyhogy neki abszolút minden eszköze megvan arra, hogy sikeres legyen az NBA-ben. Ő is a már korábban említett abszolút elit roleplayerek közé tartozik. Szerintem ő bárhova beférne. Én tőle nagyon sokat várok, már akár az újon CV-ben is.
Na kérem, ez a mai végszavunk. Mészáros Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és hát, hogy ennyi mindent megtudhattunk ezekről a bizonyos draft prospektekről. Reméljük, hogy a kedves hallgatók fejébe is sikerült ezeket a neveket most elültetni, aztán majd nyilván visszatérünk, vagy Kovács Ádámmal, vagy veled még a draft előtt erre a történetre.
Nagyon köszönöm a meghívást, sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Peti, szia!
Zoli, mi pedig jövő héten megyünk tovább, az is elképzelhető, hogy már overreaction-ök is jönnek itt a szezon második felére, meg hát nyilván egyre többet foglalkozunk majd a playoff-val, szerintem valamikor egy rookie watch-sal is tartozunk a kedves hallgatóknak lassan, úgyhogy azt hiszem, hogy lesz bőven téma.
Alig várom, örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, ahogy hallhattátok, hamarosan jövünk, és természetesen egy dolgot ne felejtettünk ebbe az adásba, a sorsolni. Ezt most tényleg így szeretném elmondani, hogy konkrétan lefelejtettük az elejéről, úgyhogy azzal még egy adásnyit várni kell, de akkor is megcsináljuk ebbe a hónapba, mert valaki a RepCity-től a támogatóink közül fog nyerni egy csapkát, úgyhogy bocsi, hogy az most nem történt meg, legközelebbi adásba pótoljuk, sziasztok! I'ma live on when I be gone any day. Either let me fly or give me death. Let my soul rest, take my breath. If I don't fly, I'ma die anyway. I'ma live on when I be gone any day. Hold me down, niggas wanna know me now. Didn't wanna play with me when to show me how. Know me out, but it's all about the bark. Let the dog loose, baby, it's about to spark. Light up the night like the 4th of July. Niggas know when I let go, niggas die. If it's why, and you don't know, you slow like Baltimore. If you ain't trying to go, you blow. I soak up all the pain and accept it in silence. When I let go, it's violence. Cause the wildest is the dog walking up the tree for the cat. In the fog, what y'all niggas see is the bat. Flapping away, but I'm blind like Stevie. Niggas don't hear me, still trying to see me. Stop being greedy, you heard what I said. Let me go, let me flow. Either let me fly or give me death. Let my soul rest, take my breath. If I don't fly, I'ma die anyway. I'ma live on, but I'll be gone any day. Either let me fly or give me death. Let my soul rest, take my breath. If I don't fly, I'ma die anyway. I'ma live on, but I'll be gone any day. I sold my soul to the
the price was cheap. And yo, it's cold on this level, cause it's twice as deep. But you don't hear me, ignorance is bliss, and so on. Sometimes it's better to be thought dumb, shall I go on? Yo, on the real, but the deal is a mystery. How is it I can live and make history? If you don't see it, then it wasn't meant for you to see. If you wasn't born with it, it wasn't meant for you to be. But you can't blame me for not wanting to be held. Locked down in a cell with a soul can't dwell. This is hell, call me the devil and give me the key. For it can't be worse than the curse that was given to me. It's what I live for, you take away that and I'm gone. There's a difference between doing wrong and being wrong. And that ain't right, let's keep it fair, baby. Put me in the air and I'll take it there, baby. Yes, either let me fly or give me death. Let my soul rest, take my breath. If I don't fly, I'ma die anyway. I'ma live on when I be gone any day. Either let me fly or give me death. Let my soul rest, take my breath. If I don't fly, I'ma die anyway. I'ma live on when I be gone any day. I'ma flow regardless, because I'm an artist until I'm strapped. I'ma continue to hit the hardest, whether I scrap or rap. Give me dap, but you ain't my friend. I see it in your eyes, you contemplate my end. Yes. You waiting for that bend in the road, when you were told that you were gold, when you were old. If you died young, it was cold. So, not for nearly what it was worth. Think back 26 years, be like, what if his birth was a miscarriage and I never existed? Have I given something that if taken away, you'd have missed it? Didn't know that I persisted, it was the call of the wild. I merely say what's in my heart, and you call it a style. Don't put it in a cage, don't mistreat it. You say you hunger for knowledge, here it is, eat it. Another song completed, it's another thought captured. Yes. Let me do my thing, I got it locked with this rap shit. Either let me fly or give me death. Let my soul rest, take my breath. If I don't fly, I'ma die anyway. I'ma live on, but I'll be gone any day. Either let me fly or give me death. Let my soul rest, take my breath. If I don't fly, I'ma die anyway. I'ma live on, but I'll be gone any day. Or give me death. Take my breath. I'ma die anyway, but I'll be gone any day. Oh, give me death. Take my breath. I'ma die anyway, but I'll be gone any day. For my niggas, for my niggas, for my niggas.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.